A könyv régi.
Új.
Olvasmányos.
Tudományos.
Színes.
Egyszerű.
Érdekes.
Unalmas.
Megvehető.
Drága.
Butit.
Nem, tanulságos.
Ritkaság.
Érték.
Olvassuk magunkban.
Itt és most fennhangon.
Hangos könyv. Fekete J. József műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Tartalmas együttolvasást kívánok rádiós folyóiratunkhoz. Miként az írás tudományának, mesterségének és művészetének van története, úgy az olvasás történetet is számos tudós vizsgálja. Miként Borges állítja, hogy a világtörténelem bizonyára nem egyéb, mint néhány metafora története, úgy az olvasás történetének kutatói is hajlamosak a szélsőséges meghatározásokra. Náluk az olvasás kulturális eszméje, a könyv a modern világmegértés egyetemes metaforájává válik. Az átlagolvasó ránk, illetve felénk is érvényes típusát, az osztott figyelmű olvasót Borges emelte a köztudatba, századunk 30-as éveiben. Az irodalmi állapotok hatásának tudta be az osztott figyelmű, szórakozott olvasást, ami inkább olvasói paradigmaváltás következményének tűnik, mint az írói tevékenység gyökeres átalakulásának. Borges ugyanis a nemzeti irodalom szegényes állapotáról és vonz erejének hiányáról szól, és ezek folyamányaként értékeli azt, hogy az olvasó inkább formai bravúrt keres az alkotásokban, a stílus babonájától fertőzve nem az irodalmi mű hatását élvezi, hanem egy-egy jelző vagy metafora szépen csengő rím felett lelkendezik. Már terjedőben van a néma olvasás, írja ugyancsak Borges 1932-ben, és ez biztató jel. Már van, aki szemmel olvas verset. Ettől a rejtett képességtől bizony még hosszú az út a tisztán ideografikus írásig, amely nem hangokat, hanem közvetlenül élményeket ad át, ám e távolság sosem nyúlhat oly hosszúra, mint maga a jövő. Elemi művelődés történeti ismereteink szerint a könyv az emberi érintkezés alapvető formáinak egyike. Ez azonban nem mindig volt így, és nagyon valószínű, hogy a könyv és vele az olvasás nem lesz az idők végezetéig az emberi tudást magába sűrítő eszközök legfontosabbika. Az sem biztos, hogy ez a műsor is a legfontosabb dolgok közé sorolható. Célja a hangos olvasás, az együtt olvasás. Miként az ősidőktől kezdve Szent Ágostonig a szövegek világába való beavatás a szájhagyomány útján, majd a hangos olvasáson keresztül valósult meg, ez az adás is az élőbeszéd közvetlenségét kihasználva kívánja közelebb hozni a szépirodalmat a hallgatóhoz, illetve a feltételezett olvasóhoz.
Az eszményolvasó tulajdonképpen nem az az olvasó, aki a szöveg minden utalását, fordulatát, árnyalatát érti. Az eszményolvasó léte abba merül ki, hogy olvas. Soha nem tesz, nem is fog más tenni, mint olvasni. Mintha nyári verőfényben ülne valaki egy fa alatt. A levelek árnyékot vetnek az arcára. Az olvasó arcán a mondatok árnyéka mozdul ide, oda.
Utasi Csilla, az olvasó. A kis esszét Pozsárkovics Erika ismerteti.
A szerző miközben ír, még ha látja is az olvasója arcát, nem ismeri őt. A szerző nem ismeri szándékolt olvasóját, mert ha ismerné, ez azt jelenteni, hogy neki, az olvasónak írja művét. Az olvasónak írni pedig, mint Maurice Blanchot az Irodalom és a halálra való jog című tanulmányában megállapítja, reménytelen vállalkozás. Az olvasó nem kér abból a műből, amelyet neki írtak. Az olvasó idegen műre vágyakozik, amely átváltoztatja, s amelytől megváltozik. Amelyben az ismeretlen várja, egy másmilyen valóság, egy független szellem. A szerző, aki a közönségnek ír, valójában nem ír, mert hiszen ekkor a közönség az, amely ír, a közönség ezokból többé nem lehet olvasó. Az olvasó puszta látszat, a valóságban semmis. Innen azoknak a műveknek a jelentéktelensége, amelyeket azért írtak, hogy elolvassák őket. Senki sem olvassa őket. Innen a veszély a többieknek írni a célból, hogy a többieket szóhoz juttatva az író maga magához találjon. Hiszen a többiek nem a saját hangjukat kívánják hallani, hanem egy másik hangot, egy igazi, kifürkészhetetlen mélységű hangot, amely háborgató, mint az igazság. Az eszményolvasó tulajdonképpen nem az az olvasó, aki a szöveg minden utalását, fordulatát, árnyalatát érti. Az eszményolvasó léte abba merül ki, hogy olvas. Soha nem tesz, nem is fog más tenni, mint olvasni. Mintha nyári verőfényben ülne valaki egy fa alatt. A levelek árnyékot vetnek az arcára. Az olvasó arcán a mondatok árnyéka mozdul ide, oda. Mindenki, aki ír, tud arról, hogy szellemi létezésünk milyen mértékben összeegyeztethetetlen a fizikával. Talán senkinek sem sikerült még az olvasón kívül szellemi létezését fizikai létezésével összhangba hozni. A készülő szövegek olvasója az a személy, akiben szellemi létezésünk fizikai ünnepet ül. Thank you.
faltól falig és vissza, és újra. 55 perc. 120 mi atyánk. Mintha egy helyben topogna.
Danyi Zoltán Szegeden élő költő versei következnek. A költeményeket a szerző tolmácsolja.
"1500 méter ima. Magától értetődő logikus hullámok, valamint a klórszaga. A klórszag. Az első karcsapásoknál még hideg, mélykék, majdnem nyugtalanítóan, mint a versek Brodsky könyvében. Biztos tempó, kimért mozdulatok. Faltól falig és vissza, és újra. 55 perc. 120 mi atyánk. Mintha egy helyben topogna." Mezei Szilárd bácskai jazz muzsikusnak ajánlva. Repülő zenészek. Hogyan is lehetne elbeszélni, mert versbe tördelve nem, ahogy egy Boeingban a karfát szorongatja. Bácskai, szerémségi vénasszonyok kapaszkodnak így a portábilis keresztbe, rosszul szigetelt sziszegő ablakok mögött, kaktusz és ibolya társaságában. Munkában a fagy égen és földön. Hogyan is lehetne megszólaltatni vákumban kvart és kvint akkordokat a bőgőn? Dániai barátaimnak ajánlva. Gröntuborg. Fejébe vöhette röggeli imádság gyanánt, avagy hogy ippeg imádság helőtt, versök kombinálásá, sorokot, mondatokat, valamint az mosakodás, vélhetnük hóban feredésnekes, pedig csak ürítés az bizony, szűnek fosása az versírás. Talán valami csípőset evőtt, azt tementett rá jó sert, Gröntuborgot mondjuk. Az világon legjobb ser, Gröntuborg. Az konklúzióne? Mindennapi sorainkat, mindennapi sereinket add meg nekünk, mi urunk. Thank you.
Álmomban sineket rakok a fekete földre, és azok a sinek az első kanyar után visszafordulnak hozzám. És jönnek, jönnek megállíthatatlanul az egykor elindult szerelvények, lerakják elém az egykor elindultakat, és azok mosolyogva ölelik magukhoz az egykor itt felejtett barátot.
Nagy farkas Dudás Erika Kishegyes lankásain él. Novelláit, esszéit, publicisztikáját többször díjazták, jutalmazták, versei is megjelennek. Műsorunkban a Semmiből a Semmibe című írása hangzik el Pozsárkovics Erika előadásában.
Zeus, amikor a költőknek adta az égboltot, még nem voltak földre fektetett ezüst csíkok, rajtuk szágoldó masinával, amelyben ülve épp úgy szárnyalhat a képzelet, mint a magasság kékjében. Mindig mások utaznak el. Én csak a sinegi kísérem őket, és nézek utánuk, ahogy elnyelődnek a kocsik zsúfolt, rekeszekre osztott fém, bársony, füstvilágában. Néha jegyet is veszek. A lépcsőkig merészkedek, de végül a félelem visszatart. Leverten kullogok hazáig, és csak az ismerős kertérítészhez. Itt maradni is érdem. Nincs kinek számadással tartoznék, magamra zárom a kaput. Álmomban sineket rakok a fekete földre, és azok a sinek az első kanyar után visszafordulnak hozzám. És jönnek, jönnek megállíthatatlanul az egykor elindult szerelvények, lerakják elém az egykor elindultakat, és azok mosolyogva ölelik magukhoz az egykor itt felejtett barátot. Miért szeretném a vonatokat? Olyan hazug a látvány. Elszakíthatatlanul futnak a sinek egymás mellett, de mégsem együtt, ez rettenetes. A páros emberek magánya, egy házas pár, csak mellett, de nem együtt. Utaznak a semmiből a semmibe. Hátukon a koporsó, a hideg párhuzamon futó élet. Végül ezüstösen belevesznek a mindig csak ígérő messzeségbe. Halott szagú őszben posztoló alak, felgyúrtújú ingben, fehérben, és az egyetlen fekete nadrágban az esküvőiben. Mert esküvő, keresztelő, disznóvacsora és temetés csak abban eshet meg, és végül abba is temetik el. Hogy a kabát kevésbé kopott, az jó, mert a nadrág úgysem látszik a szemfedél alatt. A távoli rokonokat is abban illett megvárni a vasútállomáson, mert olyan ritkán jöttek, hogy megillette őket a megkülönböztetett tisztelet. Lefényképezték, később elküldtek egy képet. Ott állt, haját átrendező szélnyomával, a háttérben a kasszálóval, a sárgába fordult kukoricatáblák alig tűntek sötétebbnek a fehér-fekete képen, mint az ing rajta. A szekrény legfelső polcára került, a szokásos cipődobozba, ahol a többi megőrzésre szánt apróság rejtezett. Azok a dolgok, amelyek egyszer úgyis szemétbe kerülnek. Idegenek dobják a hulladék közé, ha már azok sem lesznek, akik emlékeznek rá. De jól van, ez a képek sorsa, természetes haláluk. Addig is úgy néz vissza, hogy benne van az egész élet, az övé és az enyém is, egyetlen, rögzített pillanatban. Egy másik kép, másik állomáson, másik ember fehérben, feketében, rommálott utca szemétjében ragadta meg a kamera alig pillanatig, csak amíg felismerni vélhettem, majd tovább siklott a rémült arcokra fel a csupasz mestergerendára, és ott kihunyt, megdöbbentett a látvány. Egyetlen kiutat reméltem. Ha a dobozban nincs ott a kép, akkor megmenekülhetünk, talán. Izzadó kézzel borítottam a földre a doboz tartalmát. Ott hevert, felperdült széllel a többi között. A barátom emléke, aki annyira félt a vonatoktól, de vonzották is mindennél jobban. Leült a sinek tövébe, szedegette a köveket, halomba rapt, tiszta, és kis kereszteket kötözött apró gallyakból. Mindig vonatokról álmodott. Bátorságot gyűjtött az utolsó álomig. Vonatok. Nem szeretem őket. Semmi közük hozzám. Soha sincsenek sehol, csak voltak és majd lesznek, sietnek és késznek. Semmi közük hozzám, mert én most vagyok. Azt hiszem.
Thank you. semmit se szólsz. Semmit. Jobb is. Hallgass. Annyira megszoktam már, hogy csendben vagy, hogy már nem is esne jól. Nem esnének jól a szavaid, még ha becézgetnél sem. Kedveskedő szavak, becézgetők, hízelgőek. Annyira hihetetlen volna, hogy bántana. Hogy kételkedni kezdenék benned is. De legfőképp talán önmagamban. Az a hang.
Szabó Palóc Attila, író, költő, drámaíró. Szilvia című két felvonásos monodrámájából Gyürfi Klára ad elő egy részletet.
Jobb hián akár hihetnék abban is, hogy van értelme beszélnem hozzád. Hogy talán egyszer, egy szép napon majd válaszra is méltatsz. Talán egyszer majd érdemesnek tartod megszólalni végre. Talán kérdezőshöz köthetek is, anélkül, hogy hazudoznál. Talán úgy tehetem majd fel a kérdéseimet, hogy hasznosnak érezd, fontosnak érezd válaszolni rá. Hogy úgy érezhessem, mintha te lennél az a feldobott labda, a magasba ívelt labda, aminek utána kell ugranom, ami után repülnöm is érdemes. Meggyőződéssel hittem, hogy repülni tudok, hogy utána tudok repülni a labdának. És büszke is voltam erre a tudományomra. Senkinek sem mertem szólni róla, nehogy valaki elvegye tőlem, nehogy valami nagy, titkos, gonosz tett legyen repülni tudni. Olyan titokban hordoztam ezt magamban, amilyen titoktartással a profi kémek sincsenek. Nehogy büntetés járjon érte. Csak titokban mertem repülni. Éjszakánként, amikor már rég aludnom kellett volna. Csak magamban. Csukott szemmel. Néha fekve, néha állva, csimpaszkodva, amikor már úgy hittem, hogy mindenki alszik, s megnyílhat az én világom, az a titkos, amelyben eltölthet a büszkeség a tudományom miatt, amelyben értéke lett annak, hogy én repülni tudok. Nem, te oda soha nem léphettél volna be velem. Látod? Ez is csak azt erősíti, hogy te egy senki vagy az én életemben. Hogy te semmit sem tudsz rólam. Nem is tarthatsz velem sehová. Egyszerűen az, hogy életünk egy ponton valahogy mégis össze van kötve, nem jelent többet annál, mintha nem is lenne. Illetve mégis valami keveset. De ez nem összetartozás. Nem együvé tartozás, nem egymásra utaltság, nem szimbiózis, nem szükséglet. Kérdezd meg, rajta! Kérdezd már! Kérdezd meg! Hangosan! Kényszer? 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 Semmit se szólsz. Semmit. Jobb is. Hallgass. Annyira megszoktam már, hogy csendben vagy, hogy már nem is esne jól. Nem esnének jól a szavaid, még ha becézgetnél sem. Kedveskedő szavak, becézgetők, hízelgőek. Annyira hihetetlen volna, hogy bántana. Hogy kételkedni kezdenék benned is. De legfőképp talán önmagamban. Az a hang, nem is emlékszem már a hangodra, amikor még megszólaltál néha. Lehet, ha nem látnám, hogy mozog a szád, megrémülnék, hogy valami idegen. Lebénulnának a szárnyaim, még elrepülni sem tudnék, hogy az legyen a menekvés. A menekvésem. Semmi. Csak a sör. Beszéljünk a sörről. Emlékszel azokra az éjszakákra? Ott, a gangban. Nem, nem is a gangban. ott hagytalak volna. Te még mindig ott gubbasztasz. Hát megőrülök. Ez igazán rád vallana. A fészerben, igen, ott, ugyanott, ugyanazon a helyen, ahol a bátyám megerőszakolt. 14-15 éves lehettem, még részek se volt, mert akkor legalább van mire fogni a dolgot, de nem, ő nem. Se szó, se beszéd, csak úgy félkézzel visszarántott. Nyár volt, alig volt rajtam valami, azt még letépni sem volt nehéz. Az a fájdalom azóta is itt él, bennem. Elrejtettem valahol legbelül, hogy magam se tudjam hol. Hogy soha az életben rá ne találjak, hogy soha az életben ne legyen vele többé dolgom. Itt a helyett a fészerben rejtőztem el. Vittem magammal egy füzetet, és eldöntöttem, hogy mostantól naplót vezetek. Találtam egy biztos rejtek helyet, ahol nyugodtan elrejthetem. Soha a büdös életben senki ne találja meg. Mindent beleírok. A legféltettebb titkaim is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 3/4 órában a Hangos Könyv című adásunkat közvetítettük. Elhangzott Utasi Csilla, az Olvasó című esszéje, Danyi Zoltán 1500 méter ima és más versei, Nagy Farkas Dudás Erika, a Semmiből a Semmibe című novellája, Szabó Palóc Attila, Szilvia című monodrámájának részlete. A szövegeket Pozsárkovics Erika, Danyi Zoltán és Győrfi Klára adta elő. A hangfelvételt Gorán Kulics készítette. A műsort szerkesztette és vezette Fekete J. József. További kellemes rádiózást kívánok!